Sziasztok! Ez itt a Mai Mami, a Kismamák és Friss Anyukák podcast csatornája. Minden adásban egy-egy szakértővel beszélgetek olyan kérdésekről, amelyek sokunkban felmerülnek, mégis nehezen találjuk a választ a végtelen és gyakran ellentmondásokkal teli információtengerben. Tudj meg mindent az anyaságról és a babagondozásról, amit érdemes, ami megkönnyíti a mindennapjaidat. Rényi Júlia vagyok, egy mai mami.
A 10. epizódban Kisverussal a Császárvonal projekt és mobil applikáció egyik megálmodójával beszélgetünk a császármetszésről. Egészségügyi újságíróként és a Hegmesék könyvszerzőjeként Verus nap mint nap azért dolgozik, hogy elosztassa a császármetszés körüli tabukat és tévhiteket. Ezt a beszélgetést online rögzítjük. Arra kérnélek először, hogy mondj néhány mondatot a Császárvonal projektről és mobil applikációról, mert hogy úgy látom, hogy nagyon szerteágazó a tevékenységetek, hogy sokféleképpen segítitek a császáros anyukákat.
Igen, nagyon-nagyon személyes indítatásból született a projekt, és nagyon sok véletlen volt az, aminek az együttállása után végül egyre növekvő és növekvő projekté nőtte ki magát a Császárvonal. Én magam háromszoros császáros édesanyja vagyok. Ebből a másodiknál már hüvei szülést szerettem volna császáros előzményemmel, de mégis műtőben kötöttem ki, és a harmadik gyermekemnél is megpróbálhattam két császáros előzménnyel a hüvei szülést, végül itt is egy sürgősségi császár lett belőle. Ahány műtét volt az életemben, ahány szülés, az mind másképp zajlott, másféle segítséget kaptam, vagy nem kaptam információt, és a leginkább abban szenvedtem hiányt, hogy nagyon elveszettnek éreztem magam, főleg az első császárom után. Én ugye egészségügyi újságíró vagyok, ezt elmondtad, és ráadásul babás témában is írok már nagyon régen, nagyon hosszú ideje. Ennek ellenére pontosan olyan kiszolgáltatottan feküdtem a műtőasztalon és az őrzőben a műtét után, mint valószínűleg nagyon sok anyatársam, és pont úgy nem kaptam tájékoztatást és információt, mint sok ezren az országban. És amikor a második gyermekem születése után próbáltam magam összekapni a hasamat, a testemet, úgy egyáltalán, hát ez egy nagy hasi műtét, nem csak úgy megy ukmukfuk a felépülés belőle, összehozott a sors egy nagyon szuper, egyébként négyszeres császáros édesanyával, gyógytornásszal, Rákosi Dórával, és vele beszélgettünk nagyon sokat erről, hogy hozzá is mennyien járnak császár után, és mennyire nem mondják el nekik a megfelelő információkat, hogy mire is kell figyelni, vagy mit lehet tenni magunkért, hogy jó legyen a gyógyulás. És szó-szót követett, és egy csoportos óra után mondtam neki, hogy te, Dóra, hát de valahogy, ha már neked van itt tudás a fejedben, én meg égek a vágytól örökké, hogy minden tévhitet és tabut írtsunk, itt vagyunk mind a ketten saját élményből sok tapasztalattal, hát akkor csináljunk valamit, ami a császármetszéssel kapcsolatos, adjuk át az infót az anyáknak. Így hát hazafelé már föl is hívtam, bevallom a bicikliről a férjemet, mert hát kisvárosban vagyunk, biciklivel mentem gyógytornára, hogy mondom, figyelj, fejlesztünk egy mobil applikációt, jó? Mondd, hogy jó. És akkor én már azon az éjjelen nekiálltam kitalálni, hogy mi is legyen ebben a mobil applikációban, milyen cikkek legyenek, kik lesznek a szakértői ezeknek a cikkeknek, és hogy hogyan tehetjük teljessé ezt az applikációt, hogy kompaktan, hogyha egy anyuka a kezébe veszi, akkor az jusson eszébe, hogy ha a császármetszésről van szó, akkor csak is a császárvonal jöjjön szóba, mert itt fog minden információt és segítséget megtalálni. Úgyhogy lett egy mobil applikációnk, aztán zárt Facebook csoportunk, és innentől meg már csak habb volt a tortán, hogy elkezdtünk foglalkozni szülés körüli segítő képzésével, akik várandós és már szült édesanyákkal foglalkoznak, infót adunk át a császáros regenerációról, és azóta ez burjánzott tovább és tovább, több szakmai díjat kaptunk, így született már meg a Hegmesék nevű projektünk, aminek a része egy könyv és egy virtuális kiállítás, és ez is fönt van a császárvonal.hu-n, elérhető a könyv, pedig azóta rendelhető, és nagyon nagy sikere van az édesanyák körében, nem csak a császáros édesanyák körében, hanem ugyanúgy a szülés körül is segítők, de mindenkinek a körében, aki kicsit is kapcsolódni szeretne, akár a saját szülésével, akár az anyatársak történeteivel.
A könyvnek a célja már inkább az érzékenyítés, mint az információ átadás, vagy ez nem igaz, és tulajdonképpen azzal is inkább segíteni szeretnétek az édesanyáknak?
Nagyon az érzelmeken volt a hangsúly ebben a projektben, ezt jól érzed, vagy jól mondod. Itt inkább azon volt a hangsúly, hogy megérezze az olvasó, hogy a saját valóságán túl, hiszen mindenki a saját valóságában él, és azt tartja igaznak, és ez teljesen rendben van. Szóval, hogy a saját valóságunkon túl, ami mondjuk a császármetszéssel, vagy a szüléssel kapcsolatban él bennünk, van egy csomó más valóság, mert hogy mindenki máshogy éli meg a műtétet, és ebben a könyvben olyan anyákat gyűjtöttünk össze, és olyan anyák meséltek nekünk, akik nagyon-nagyon sokféleképpen élték meg a műtétet, és nagyon sokféle kimenetele volt ezeknek a műtéteknek, és nagyon sokféle úton kerültek a műtőbe. Tehát ugyanúgy van benne otthon szülésből császáros édesanya, mint kért program császáros édesanya, sikeres vibekek, tehát császár utáni hüvei szülések története. Nagyon szerte ágazó, és mindenki valahogy mást kanyarint a végén tanulságnak, hogy ő ezt hogy raktározta el a kis élettörténetében. Ha volt benne valami negatív történés, azt hogy dolgozta föl, hogy növekedett általa, hogy lépett tovább rajta. De egyébként nem csak személyes történetek vannak, tehát információ is van a könyvben, hiszen 5 szakértő által írt hegmese is van a kötetben. Nőgyógyásszal interjú, Gutmann Orsolyával a császármetszésekről, császár utáni hüvei szülésekről beszélgetett újságírónk, aztán az egyik trénerünk, gyászkísérőnk, aki a szülésfeldolgozó csoportjainkat tartja, ő a saját császárainak a történetén keresztül mesélte el, hogy hogy is lehet egy császármetszés veszteségélmény. De egy gyógytornásznak is egy nagyon hosszú tanulmánya, egy nagyon kézzelfogható és praktikus írása is van a könyvben arról, hogy hogy is zajlik a császár utáni felépülés, mit is jelent a hegkezelés, miért fontos a heggel élethosszig foglalkozni. És akkor van még egy interjú egy perinatális szaktanácsadóval benne, aki egy olyan központi kórházban dolgozik újszülött intenzíven, ahol szinte az anyák 98%-a császáros. És hogy az ő munkája hogy zajlik ezekkel az anyákról, mit lehet tenni, ha elmarad az aranyóra, mi az, amivel pótolni lehet az első órákat, hiszen a műtőben nem egészen úgy zajlik az egymásra találás, a baba-mama egység, otthon hogy tudjuk pótolni az elveszett mozzanatokat. Szóval elég sokszínű a kötet ilyen szempontból, és még egy szülésznőnek is a hegmeséje benne van, aki meg azt meséli el, hogy a saját szakmájához hogy változott a hozzáállása, miután végül császárra végződött várandósága. Nagyon sokszínű, és ez is, ezek a szakmai történetek is tele vannak érzelmekkel.
Most, hogy ezt elmeséled, igazából az van a fejemben, hogy hüvei szülések esetén is tök hasznos lenne egy ilyen átfogó anyag, történetek, információk, mert hogy biztos a császár esetén több a tévhit, meg a tabú, meg az információ elakadás, de azért azt látom, hogy nagy az űrzavar a hüvei szüléseknél is.
Abszolút nagy az űrzavar, és valójában azt szoktuk mondani, hogy amikor mi arról beszélünk, hogy a császárra hogy kell készülni, vagy hogy hogyan kell hangolódni erre a B-tervre, és már így rá is kanyarodunk lényegében a témánkra, én mindig azt szoktam mondani, hogy alapvetően nem a császárra kell készülni, és most nyilván akkor nem hazabeszélek, hogy is van ez, de hogy az élettani szülésről is olyan hiányosak az ismereteink, annyira nem ismerjük a saját testünket, és nem tudjuk, hogy a szülés sem mi zajlik, mi történik, hogyha egy-egy beavatkozás megtörténik, hogy ezeket a beavatkozásokat, hogyha bevetik, vagy alkalmazzák, ezek hogy sodornak akár a császár felé. Nagyon-nagyon keveset beszélnek a szülésfelkészítőn ezekről, mert valahogy mindig az történik, hogy igen, itt van a szülőszoba, így néz ki a szülőszék, vagy itt lehet fekveszülni, vagy nem fekveszülni, és esetleg még egy pillantást lehet vetni, amikor nem COVID van, a császáros műtőre, mert körbe mutatják azt is. De hogy igaziból hangolódni és a szülés valódi élettani arcára készülni nem nagyon szoktunk. És ez egy óriási hiány. Nem is nagyon tudom, hogy hol lenne ennek helye, és mikor lenne ennek helye az oktatásban, vagy egy nő életében.
Én olyan szerencsés vagyok, hogy a Gábor Jáni Rékához jártam szülésfelkészítőre. Igen. De ő meg szinte egyedül van Magyarországon, aki ilyen színvonalú, ilyen holisztikus szemléletű szülésfelkészítőt tart.
Igen, igaziból azt gondolom, hogy már sokan vannak, csak lehet, hogy nem kommunikálnak olyan hangosan, de még mindig nem ők a leghangosabbak, vagy a hatékonyan kommunikálok, vagy nem jutnak el olyan sokakhoz. És ez nagyon szomorú, mert azt gondolom, hogy erre volna a legnagyobb szükség ahhoz, hogy így a testünkbe vetett bizalmat is visszanyerjük. Főleg most, amikor már nem tudom, hogy erről majd szeretnél-e, vagy akartál-e beszélni, amikor a fogadott orvos, mint műfaj meg fog szűnni, vagy ebben a formában, ahogy megszoktuk, nem fog működni. És gyakorlatilag császár esetén is arra lesznek hagyatva az anyák, hogy magukban bízzanak, és a saját tudásukban és felkészültségükben abból fogják tudni kihozni azt, hogy egy császárra is úgy felkészüljenek, és úgy éljék meg, hogy ez a lehető legjobb legyen.
Nagyon bele is ugrottunk a beszélgetésbe, ami tök jó, hogyha egy icipicit visszakanyarodunk az elejére, csak hogy nehogy valami fontosat kihagyjunk. Ismersz statisztikát, hogy Magyarországon a babák hány százaléka születik császármetszéssel?
Igen, sajnos sokszorosa a WHO által meghatározott számadatnak. Most a COVID-os tavalyi évben 1%-ponttal valamiért, vagy valahogyan csökkent egyébként az arány, de tavaly 41% született hasi úton. Magyarul majdnem minden harmadik baba. Ez nagyon nagy szám, mert a WHO azt mondja, hogy 10-15% az a maximum, ami hogy is mondjam neked, ami magyarázható és szükséges, ami e fölött van, az már nem szükséges, hanem jó eséllyel valamilyen medikalizált szemléletből fakadóan következik be, indításokból, siettetésből, időhiányból fakadóan.
És arról is van külön adat, hogy ezeknek hány százalék a programozott császár, és hány százalék az, ami elakadás után történik?
Erre neked én nem tudok pontos számot mondani. Annyit tudok neked mondani, hogy ma a leggyakoribb császárindok itthon az az előzetes császármetszés. Ebből kifolyólag nyilvánvalóan a programcsászárok jó nagy számadatot adnak ebből, de pontos adatot nem tudok.
Uh-huh. Hogyha a programozott császárról beszélünk, ugye mondtad, hogy te úgy készültél, hogy hüvei szülést szerettél volna, és aztán úgy alakult, hogy császár lett belőle, de hogy azok, akik a császárt választják, általában milyen szempontok azok, amik mentén úgy döntenek, hogy nekik ez a forma az ideális?
Itt is nagyon sok a félelem, és nagyon sok a fél információ. Ma, ha belegondolsz, vagy hogyha te is végig gondolod, hogy a családodban milyen szüléstörténeteket tudsz felidézni, általában ezek nem a gyönyörű és háborítatlan történetek szoktak lenni. Ebből kifolyólag a hüvei szüléssel kapcsolatban valami olyan borzadályos kép él a fejünkben, minthogyha annak egy totális ellenpontja lenne szövődmények nélkül a császármetszés. Én azt szoktam mondani, hogy amikor arra gondolunk, hogy mi a császármetszés mellett döntünk, akkor természetesen ez is egy döntés, ez is egy választás, de hogy nagyon fontos megismerni a pró és kontrákat. Azt szokott felmerülni sokszor, hogy mert akkor a hüve érintetlen marad, mert akkor nem lesznek szexuális problémáink, hogyha császárral szülünk. Mellette szól, egyébként ez nem igaz, mert császár után is nagyon sokszor előfordul, és ez talán már korábbi beszélgető partnered Vinicai Dóri is lehet, hogy érintette, nem emlékszem a beszélgetésből, de például császár után nagyon sokszor feszes a gát, és nagyon sokszor olyan feszességek alakulnak ki a hason képződött hegből, amik az egész kismedencére is így áttételesen a szexuális életünkre is kihathatnak. Meg olyan sérüléseket tudnak okozni műtét során, hogy érzéketlenné válnak bizonyos pontok a testünkön, ami szintén hatással van aztán a szexuális életünkre, és nem kell ehhez hüvei úton szülni. De most itt nem az elriasztás a cél, csak hogy ez is egy ilyen érv szokott lenni, hogy mert akkor érintetlenek maradunk, és nem tágul ki a hüvelyünk. Aztán mellette szokott szólni a kontroll időszakában, hiszen ma már nagyon szeretünk mindent kontrollálni, hogy a császármetszés, főleg a programozott, az egy jól tervezhető műtét. Bemegyek 8-kor, 8:30-kor babát kaptam a kezembe, 6 óra múlva felállok, 2 nap múlva hazamegyek, csókolom. Tehát van egy ilyen tervezhetőség is, és ez a tervezhetőség bizony nem csak az édesanyom oldaláról áll fönn, hanem az orvos oldaláról is, vagy a kórház oldaláról is. Egy vajúdó édesanyával nem lehet tudni, nem lehet előre kiszámolni, hogy ő most 4 órát fog vajúdni, vagy 12-t, vagy 24-et, vagy 48-at. Közben hány műszakváltás van. Aztán a császár mellett szól megint csak a rövidsége, amit már így a vajúdás kapcsán kifejtettem. Más indokot nagyon olyat szoktak fölhozni, ami félelemből táplálkozik, tehát valaki retteg a hüvei szüléstől, és azért választja a császárt. Valakinek olyan anyai betegsége van, ami miatt nem jöhet szóba a hüvei szülés, csak a hasi szülés. De itt is rengeteg tévhit él a köztudatban, hiszen már nem a szembetegségek jó része az nem császárindok, például gerincsérvel is lehet hüvei úton szülni, illetve ezekre mindig érdemes másodvéleményt kérni, minden ilyen császárindikációnál, amikor kimondják, hogy egy adott betegség vagy állapot császárindikáció, hiszen mindig egyedi állapotokról és egyedi esetekről van szó. És mindig azt szoktuk mondani, hogy az első császárt érdemes elkerülni, mert a többit utána már sokkal nehezebb az ellátórendszerben.
Sokan ugye a fájdalomtól félnek a leginkább, de hogy nekem nincs császáros tapasztalatom, de ahogy ismerős anyukáktól hallom, azért a műtét utáni időszak az nem kis fájdalommal jár.
Igen, és itt azt szokták mondani, hogy hát igen, végül is a hüvei szülésnél a szülés közben éled meg azt a fájdalmat, a császárnál meg utána. Na most ugye ez egy picit megint más, ha a lélek tudattan nézzük, nem csak a testből vagyunk mi, testből és lélekből vagyunk, de hogy a szülésnél az a fájdalom ugye egy produktív fájdalom, hiszen ahhoz segít hozzá minket, hogy a babánk aztán a kezünkben lehessen. Míg császárnál ugye átesünk ezen a folyamaton, ezen a beavatkozáson, és ez a fájdalom ez nem azzal jár, hogy ezzel babánk lesz, hiszen úgy passzívan fekszünk ez alatt a folyamat alatt. Az a fájdalom utána már a felépülés fájdalma, egy testi fájdalom, amivel nem jár az a sikerélmény, vagy az az élmény, ami hüvei szülés esetén a fájdalom után. És igen, a császárnál a felépülés az hosszas hetekig tart. Persze vannak, akik sokkal rövidebb idő alatt kiheverik ezt a nagyhasi műtétet, itt szoktuk mi elmondani, hogy mi arra szoktak hivatkozni, de hát ez egy rutin műtét, természetesen egy súlyponti kórházban 10 is van belőle egy délelőtt, annyira gyorsan le lehet tudni, de ettől még gyakorlatilag 8-9-10 rétegben szűnik meg a testünk folytonossága a műtét során ahhoz, hogy a babát ki tudják emelni aztán. Tehát, hogy ez nem egy kis nüansznyi beavatkozás, hanem tényleg egy komoly nagy hasi műtét, ami után a lábadozás is komoly és hosszabban nyúlik, mint hüvei szülés után.
És hogy elkerüljük a császármetszést, amennyiben hüvei szülésre vágyunk, hogyan érdemes készülni? Mondtad, hogy nem a császárra vagy nem császárra kell készülni, hanem általában a szülésre, de hogy mit gondolsz a felkészülés kulcselemeinek?
Én azt gondolom, hogy a kórháztól független szülés felkészítőt érdemes keresni először is. Illetve, hogyha bennünk, mert nagyon fontos, hogy ne csak az adott kórház protokolljait ismerjük meg, mert őket kényszeríti egy protokoll, egy eljárásrend, de az ugye rájuk nézve kötelező, az édesanyára nézve nem. Tehát az orvos kezét köti, az édesanyáit nem. És emellett, hogyha az édesanya megismeri, kicsit tágabb horizonton szétnézve a szülés valódi arcát, a háborítatlanság funkcióit, vagy elemeit, vagy szerepét, megismeri, hogy egy szülőnőnek mire van szüksége ahhoz, hogy elakadás nélkül végigmehessen egy vajudási folyamaton. Vagy hogy mit tud ő tenni a párjával, vagy kísérőjével, hogy minél zakkenőmentesebb legyen a vajudás. Hogyha feldolgozza, foglalkozik előtte azzal, hogy van esetleg valami félelem benne, akár anyáról anyára örökölve szüléssel kapcsolatban, ha hangolódik a szülésre lélekben is, hogyha mozgással aktívan tölti a várandóság idejét, ez nagyon fontos, hogy ha mi mozgunk, akkor nyilván a testünk is jobb keringésű, a babánk is jobban érzi magát, több helye van a pocakunkban, ideálisabb pozícióba tud kerülni. És emellett a betegjogokkal is nagyon fontos tisztában lenni, hogy minden beavatkozásra lehet nemet mondani, hogy minden információhoz jogunk van vajudás közben is. Nagyon fontos tudatosan neki menni a szülésnek, hiszen ez a mi szülésünk, a mi babánkkal, és mi leszünk ott biztosan. Ezt már említettem. Tehát ha van az embernek fogadott gárdája, orvosa, szülésznője, dúlája, akkor is alapvetően ez a mi szülésünk és a mi fejünkben levő vágyak és elképzeléseknek kell megvalósulnia. Nem a külső kézbe adjuk át a kontrollt ilyenkor, hanem a testünk fogja tudni a dolgát. És ha emellett ebben a felkészülésben helyet kap az, hogy a császármetszéses részt nem lapozzuk át a könyvben, vagy a felkészítőn nem a telefonunkat nyomkodjuk, amikor erről beszélnek, akkor azt is ki tudjuk kerülni, hogyha mégis császárra kerül a sor, akkor ne egy kontrollvesztett állapotban sodródjunk a császáros eseményekkel, hanem pontosan tudjuk, hogy mi miért történik. Nekem nagyon sokszor azt mondják a császárvonalon köringyűlő anyák, hogy fogalmuk nem volt, hogy mi történik, mert erre aztán az égvilágon nem készültek, lövésük nem volt arról, hogy lesz katéter, hogy azt esetleg érzéstelenítés előtt fogják fölhelyezni. Hogy nem tudják, hogy az altatás, hogy van altatás is, hogy elképzelhető ez a forgatókönyv is, hogy altatásos császár, akkor mi történik? Hogy a baba hogy lesz velünk császár után? Ezeket is az adott kórházzal kapcsolatban, akár a kórháznak a saját csoportjában, Facebookon minden kórháznak van már ilyen csoportja. Előre ki lehet puhatolni. Hogyha ezek megvannak a fejünkben, akkor ez egy olyan magabiztos mankó és tudás, hogy nem ez az elveszettségérzés lesz, amikor ott fekszünk a műtőasztalon, adott esetben kikötve vagy leszedálva, hanem annak tudatában fekszünk ott, hogy ez is ez fog történni, a gépek azért pittyegnek, mert, és a kiemelés után ezt és ezt fogom érezni, a babámat így és így fogom megkapni. Ennek tudatában sokkal-sokkal magabiztosabban éljük meg a születést és szülést császár esetén is, mert ugyanúgy beavatódás tud lenni a császár, ha tudatosan készülünk rá.
És ha nagyon tudatosan készülünk rá, gondolom, hogy még akkor is előfordulhat, hogy mégis kudarcként éljük meg, hogyha hogyha császárban végződik a szülés. Ilyenkor kihez érdemes fordulni segítségért?
Igen, ugyanis ha azt nézed, a megélés az nem csak azon múlik, hogy én az édesanyja mit tettem meg, van egy csomó más tényező egy szülés körül. Lehetséges, amit szoktak mesélni, hogy attól lesz az egész ilyen borzalmas kiszolgáltatott, hogy a fejed fölött, amikor te a gyermekedet hozod világra, a hétvégi horgász élményéről beszélgetnek az orvosok, vagy a milyen autót vásárolunk jövő hétvégén a családdal témát hozzák be. Vagy esetleg annyira információ nélkül fekszünk ott, hogy nem érjük el a nővérhívó gombot, nem tudunk mozdulni a műtét után, és ez a kiszolgáltatottság már pokoli, vagy az, hogyha az életveszély lebeg a fejünk fölött. Tehát ez mind lehet olyan, ami generálhatja azt, hogy nem jól éljük meg a császárt. És igen, ilyenkor ezzel foglalkozni kell. Mert hogy a szülés, ugye bár akár császár, akár hüvei szülés, az egy normatív krízis, egy normatív változás az életünkben. Vagyis olyan változás, ami után már nem ugyanazok leszünk soha, mint korábban. Tehát egy gyerekes, két gyerekes anyává, családdá fogunk válni, és ezt valahogy integrálni kell az élettörténetünkbe. Na most, hogyha ezt mit negatívan vagy traumatikusan éltük meg, akkor erre sajnos nem igaz az a közkeletű tévhit, hogy az idő majd meggyógyít, mert ezek búvópatakként jönnek elő ezek az élmények sajnos, és lehet, hogy csak azt vesszük észre, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem tudunk örülni a barátnőnk háborítatlan hüvei szülésének, vagy egyszerűen nem bírunk arra gondolni, hogy gyermekünknek kis testvére szülessen. Szóval, hogy ezzel érdemes is kell foglalkozni. Ha nincs olyan nagyon nagy pszichés mélysége a dolognak, akkor sokszor elég az is, hogyha csak több embernek elmeséljük a szüléstörténetünket. Vagy levelet írunk orvosunknak, szülésznőnknek. Ez lehet képzeletbeli, soha el nem küldött levél is, de a feldolgozást nagyban segítheti, ha magunknak összefoglaljuk, hogy mi is állt össze a fejünkben. Ha kicsit nagyobb a baj, vagy nagyobb segítségre van szükség, akkor sokszor elég az is, hogyha a gyermekágyi időszak alatt például egy gyermekágyas dúlával, vagy perinatális szaktanácsadóval átbeszéljük a történteket. Egyéb kicsit súlyosabb helyzetekben, de nem is kell, hogy olyan súlyos legyen, csak ugye akár a perinatális szaktanácsadó azt mondja, hogy kompetenciáján kívül esik már az eset, akkor a pszichológus is természetesen szuper választás. És akkor érdemes felgöngyölíteni vele, hogy hol csúszott ki az irányítás a kezünkből, és hogy lesz ebből valami olyan megélés, ami a helyére tud kerülni a lelkünkben.
Tehát egy csomóféle.
Nagyon sokféle segítség. Igen. De például erre van a Hegymesség könyv is, nagyon sokan vették meg most azért, mert úgy érezték, hogy valami még nem kerek a szülésükkel kapcsolatban, és a Hegymesség könyv elolvasása után rengetegen írják, hogy ők eddig azt hitték, hogy már majdnem minden rendben, de hogy a könyv olvasása közben is nagyon sok rádöbbenés és aha élmény jött, hogy jaj, hát akkor nem vagyok egyedül, jaj, más is így élte meg, és valahogy így a helyére billent az utolsó kis kocka és az utolsó mozaik is, ahogy befogadták utána ezt a sok történetet. Tehát ez is hozzá tud segíteni, ha más történeteket hallgatsz, kortárs és hasonló közösségű és hasonlókat megélt édesanyákkal.
Az biztos, hogy még nehezebbé teszi, hogyha mondjuk érzéketlen az orvos, ilyen történetre gondolok, mint amit elmeséltél, hogy a fejed fölött a hétvégéjükről beszélgetnek, miközben neked életed legfontosabb pillanata történik éppen. Mit tehetünk azért, hogy kényelemből, vagy ok nélkül ne történjen császármetszés egy elhúzódó vajudás esetén? Vagy van egy olyan időkapu, amin belül meg kell születnie a babának, mert egyszerűen nem bánnak tovább, és így is úgy is kiveszik a babát.
Én azt gondolom, hogy mindenek előtt arra kell nagyon, vagy arra érdemes figyelni, hogy támogató közegben szüljünk. Egyrészt ott, ahol biztonságban érezzük magunkat, ez valakinek az otthonszülés, valakinek a kórház. Ettől függetlenül egyik kórházban máshol van a türelmi zóna, vagy időkapu, ahogy te mondod. Tehát, hogy máshol van az a felelősségvállalási pont, ameddig még egy orvosi tím, vagy egy szülésznői gárda biztonságosnak érzi a hüvei szülést. De hogy azért a kórházak támogatói attitűdjében is óriási különbségek vannak, akár Budapesten belül is, két kórház között 5-10 kilométer különbséggel, elképesztő nagy különbséggel van esélyed arra, hogy mondjuk megszülsz hüvei úton, vagy jó eséllyel császár lesz a vége a paramétereiddel. Szóval elsősorban azt kell megnézni, hogy milyen kórház az, ahol szülni fogsz. Másodszorban pedig rengeteg olyan vajudást támogató technika van, amit akár édesanyaként is el tudsz sajátítani a felkészülés során. Olyan módszerek, olyan fogások, tornák, amit akár apával együtt kurzusokon megtanulhatsz. És hogyha van egy elakadás, vagy egy megakadás, vagy egy olyan fájdalmas rész a vajudásban, akkor ezen át tudsz lendülni, hiszen lesz eszköz a kezedben. De hogyha aktívan töltöd a várandóságodat, és tényleg mozgással is felkészíted a testedet arra, hogy a lehető legjobb állapotban legyen, akkor ezzel a fajta tudatossággal azért jó eséllyel nem darál be a rendszer, nem lesz császár a vége. Ehhez azonban tényleg jelenleg az az eszköz, ha az anya nagyon tudatos, és a kórházban is ott van mellette mondjuk valaki, egy dúla vagy a partnere, aki mondjuk egy módosult tudatállapotban tudja őt képviselni, ha esetleg ő már nincs olyan állapotban.
Micsoda felelősség van az anyákon már itt a nulladik pillanatban.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez borzasztó, hogy most ez jön le, hogy az anyákra tolom a felelősséget. Én abszolút nem tolom az anyákra a felelősséget, inkább azt próbálom átadni, hogy mekkora ereje tud lenni, ha nem azt képzeljük, hogy a minket körülvevő egészségügyi szakszemélyzetten múlik minden. Mert nagyon sok múlik azon, hogy mi van a fejünkben, és hogy állunk hozzá az egész szülés témához, és hogy tudjuk-e, hogy például a vajudásnak van egy olyan szakasza, hogy pihenj és légy hálás. Ez az a szakasz például vajudáskor, amikor a legtöbb kórházban császármetszésre ítélik az édesanyát. Mert az egy ilyen lassúbb, akár el is alszik az édesanya ebben az időszakban. De ez egy teljesen élettani normális szakasz, és belefér, és ezek után megtátosodva jöhet a kitolási szak, és megszületnek a babák hüvei úton. De hogy ez nem egy ilyen nagy könyvi, ahogy ezt tanítják, vagy tanítják az egyetemen, az orvosi egyetemeken, ezt a bábák, szülésznők könyveiben találod meg. De hogy például rengeteg ilyen olvasmányban, amit szoktunk is ajánlani, nyilván a hozzánk forduló leginkább a császáros előzménnyel, amikor hüvei úton szeretnének másodszor, harmadszor szülni, akkor találkoznak ezekkel a könyvekkel. De milyen szuper lenne, ha már az első szülés előtt ezeket a könyveket forgatnák az édesanyák, és ismernék ezeket a forrásokat.
Igen, meg ahogy te is mondtad, tényleg a támogató tím körülötted, hogyha ott van egy szülésznő, és azt mondja, hogy minden rendben, ez egy természetes szakasza a szülésnek, most nincs más dolgod, mint pihenj, akkor nyilván nem bepánikolsz, hanem alszol egy kicsit esetleg.
Igen, meg mondjuk nyilván más, azt tudod, egy csomó olyan tényező van, ami megakaszthatja a vajudást. Lehet ez egy erős fény, lehet az, hogy folyamatosan kérdezgetnek, és olyan kérdésekre kell válaszolnod vajudás alatt, amire még nem biztos, hogy nem szülés közeli állapotban is tudsz válaszolni. De ugyanilyen akadályozó tényező, hogyha folyamatosan vizsgálgatnak, vagy hogyha fekve kényszerítenek szülni, ha nem mozoghatsz szabadon, hogyha rád van kötve a branül, hogyha kötött a mozgásod, a beléd kötött mindenféle gyógyszerek, infúziók és infúziós állványokán. Tehát, hogyha ezeket a szempontokat ismerjük, akkor sokkal magabiztosabban és szabadabban fog zajlani, és tudjuk azt, hogy nem csak fekve lehet egy kitolást végigvinni a kórházban, hogy a vajudás közbeni mozgás is a babánk hozzánk való közeledését fogja segíteni. Hogy a vízben szülés az nem egy ilyen úri huncottság, vagy egy ilyen boszorkányos hóbort, hanem valódi választási lehetőség, amivel nemhogy veszélyeztetjük babánkat, hanem egy csodás szülésélmény várományosai lehetünk, ha az az adott kórház nyitott erre, és alkalmazza, és nem csak a gimnasztikai labdákat tárolja abban a medencében.
Te hallottál olyat császáros anyuka szájából? Biztos hallottál, hogy én nem szültem.
Természetesen, igen. Ez megint csak abból táplálkozhat ez az érzés, még hogyha ez sok más császáros anyának fájdalmas, hogy tud ilyet mondani valaki, hát akkor mit csináltál, hát lett egy gyereked. De hogy ez nem abból táplálkozik, hogy ő lenézi ezt a fajta szülésmódot, hanem egyszerűen tényleg úgy élte meg, hogy ő egy passzív résztvevője volt ennek a folyamatnak, ő nem produktív fájások által segítette világra a babáját, vagy az ő teste, hanem belőle kivették azt a babát. Vagy ugye ilyenkor teljes kompetenciavesztést élhetünk meg, hogyha csak mint egy darab hús fekszel a műtőben, és a már említett csicset megy a fejed fölött, és nem biztos, hogy van, akinek eszébe jut megkérdezni, hogy te közben hogy vagy, vagy mit élsz meg, vagy mit tudnak érted tenni, akkor ez nagyon könnyen előfordulhat, hogy egyszerűen, vagy mondjuk altatás esetén, hiszen ott az van, hogy egyszer csak paing a fejedre, tesznek egy maszkot, és daing, elaludtál, és legközelebb arra ébredsz, hogy totál kómás vagy, esetleg fáj a fejed, vagy azt se tudod, hogy merre vagy arca előre, és valahol van egy babád, akit nem tudod, hogy hol van, vagy már hozzák, és próbálják merre tenni, de hogy egy ilyen fémszakadás van. És hogy nem biztos, hogy megtörténik így ez a beavatódás, hogyha egy ilyen kontrollvesztett, kompetenciavesztett állapotban történik a műtét. És ebből táplálkozhat ez a nem szültem érzés. Igen.
Sajnos egyébként van, aki ezt tényleg olyan kontextusban mondja, hogy alacsonyabb rendű szülésként említi a császárt, meg akkor is, ha nem a saját szüléséről van szó, hanem tényleg legyint egyet, hogy hát csak kivették. És ez
Igen,
szörnyű.
ez megint egy ilyen társadalmi, hát azt gondolom, hogy ilyen aluliskolázottság, tehát hogy tudnék neked hosszan sorolni 15-20 tévhitet is, még cikkünk is van a császárvonal.hu-n, hogy mik azok a mondatok, amiket, hogyha jót akarsz magadnak, ne igazán puffogtass egy császáros édesanyának, mert hogy ez a nem szültél, ez a könnyebbik út, érintetlen maradtál odalent, ettől az odalentől én mondjuk falra megyek, vagy falra mászom, biztosan nem megy a szoktatás, és tényleg végeláthatatlanul lehet ezt sorolni, de hogy ez egy intelligencia, egy társadalmi intelligencia kérdése, hogy ilyet nem mondunk valakinek, vagy mondjuk, hogy olvasunk utána, főleg már ilyen magas császárarányokkal, amikkel dolgozunk, aminek egyébként a legnagyobb része nem is kért császár. Bár ezt is sokszor hangoztatjuk, még az egészségügyi dolgozók is, hogy hát ezek kért császárok, de ez nem így van, tehát erre is készül statisztika, hogy az anyák jó része nem kérni a műtétet, hanem egyszerűen része lesz, vagy részese lesz, vagy így alakul. Rengeteg olyan egészségügyi indikáció van, ami mellett egészen egyszerűen nem tud szüvei úton szülni, akár lehet ez egy haránt fekvő baba, vagy egy medencetöréses előzmény, deformált medence. Tehát, hogy ezek olyan indikációk, amikkel az orvos nyilván tisztában lesz, de hogy az édesanyja miért éli meg azt, hogy neki az miért előnyösebb, az nyilván a saját döntése. Azt viszont fontos tudni, hogy ma Magyarországon hivatalosan a császármetszés nem választható opció.
Aha, ezt én sem tudtam.
Tehát, hogy nincs olyan hivatalosan, hogy bemegyek, és azt mondom, hogy én császármetszést szeretnék, illetve most már leginkább még annyira sem lesz, mert nagyon-nagyon fontos, és központilag fontos, és közös érdek a szakmában is leszorítani ezeket a császárarányokat, hogy ne legyen ennyi feleslegesen elvégzett császármetszés, és emiatt már egyre több kórházban nagyon szigorú feltételekkel mondják ki az áment egy adott édesanyára, hogy akkor ő most császáros lesz, és bizottság dönt arról, hogy kit engednek császározni, és kit nem, akár egy-két-három császáros előzménnyel is. Tehát, hogy most már nyílik a kapu és az út abba az irányba, hogy a császáros előzményes édesanyáknak is esélyt adnak végre egyébként. Tehát nem az egyszer császár, mindig császár tévhite mentén császároznak mindenkit, akinek már volt egy hasi műtétje, hanem megadják az esélyt, hogy császáros előzményen is szüljön, és erre most nagyon úttörő példa például a Debreceni klinika, ahol nagyon szépen leszorították, nagyon rövid időn belül, a protokollok felülvizsgálatával, új módszerek alkalmazásával a várandós gondozás során a császárarányokat. Úgyhogy most mintának tekinthetők, és nagyon valószínű, hogy több kórházát fogja venni ezt a működési modellt.
Szuper, akkor jó gyakorlatok is vannak.
Igen, csak ugye ez az édesanyákat megrettentheti, hiszen mondjuk egy anya, hogyha arra készül, hogy ő császáros lesz, tegyük fel, most volt egy fogadott orvos a várandós gondozása elején, jön márciustól az új rendszer, történetesen, ha megszűnik a fogadott orvos rendszer, és azzal találja szembe magát x hónapos várandósan, hogy de ő nem szülhet császárra, mert abban a kórházban, ahova tartozik, ott engedni fogják hüvei úton szülni, azzal az állapottal, vagy azzal a papírral, vagy azzal az előzménnyel. Tehát, hogy ez nyilván ugyanúgy riasztó is lehet egy édesanyának, de itt is nagyon fontos szerepe volna az informálásnak, információ átadásnak, hogy ne hagyjuk ezeket az anyákat aztán magukra, hogy találkozzanak ilyenkor egy szülésznővel, beszéljék át a lehetőségeket, egy perinatális szaktanácsadóval, egy dúlával, hogy akkor ebből a helyzetből hogy jön ki a legjobb. Mert ilyenkor nem mindenki fog átmenni egy kívánságcsászára, mondjuk adott esetben egy magánkórházba.
Korai, hogy arról beszéljünk, hogy mi lesz március 1-e után, hogyha nem lehet fogadott orvos a nőknek, mert hogy még elég sok a bizonytalanság, nem tudom, hogy kérdezhetlek-e.
Kérdezhetsz, teljesen korai, még a szülészeti aktivisták sem tudnak semmit, a szakma sem tud semmit, jelenleg lebegtetve van mindenféle verzió, mindenféle forgatókönyv. Én se tudok ennél többet mondani, sajnos azon túl, hogy mindenki maga készüljön, és készüljön arra, hogy ha ő ott lesz, és a gyermeke, ő és a gyermeke biztosan nem kési le a saját szülését, ez az egyetlen fix pont sajnos jelenleg, mert ennyire nincs kikristályosodva, hogy mi is fog történni.
néhány hónap múlva akkor meglátjuk.
Így van.
Beszéljünk akkor egy kicsit a regenerációról. Már mondtál néhány dolgot ezzel kapcsolatban is, de hogy mik a kulcselemei a műtét utáni regenerálódásnak?
A műtét utáni regenerálódást kulcseleme az, hogy idő és türelem, ugyanis a nagyhasi műtét az nem egy hüvei szülés, azon túl, hogy ugyanúgy a 9 hónap az azért igénybe veszi a testünket, de még mellé lesz egy nagyhasi sebünk, ami legalább 12 hét, míg az a heg valamelyest stabillá válik. De hogy itt jön ez a 12 hetes bűvös számsor, hogy nem a 6 hetes kontroll időpontja az, ami után elkezdünk izomból tornázni, meg futni menni, mert császár esetén ezt még szigorúbban érdemes venni. Mert egy plusz heg is az beleszólhat a mi testünk egészségébe. Tehát császár után ideális esetben a kórházban találkozunk egy gyógytornásszal. Ez nem szokott megtörténni, már 2 évben megismételtük a felmérésünket a témában, és 87% az édesanyáknak nem találkozik gyógytornásszal szülés után, császár után. Ami azért nagy baj, mert hogy itt kellene, hogy megtudják, megtanulják, meghallgassák, megismerjék a posztoperatív torna lépéseit. Tehát ugye itt mobilizálni kell az anyát, hogy mi hamarabb felálljon, mozogjon, ez lesz a gyors gyógyulás záloga, ha mielőbb újra erősödik, felépülnek az izomkapcsolatok, az idegi izomkapcsolatai, a gátunk, a kismedencénk, a rekeszizmunk, a légzésünkkel újra összehangolódik, hát hiszen nagyon nagy ez a beavatkozás, mindenre kihatással van. És hogyha a műtét után ezeket a lépéseket végigjárjuk, tehát a posztoperatív tornát csináljuk a 6. hétig, ez egy nagyon finom bokakörzéstől kezdve a csípőemelgetésen át a keringésünket fokozza, segít tudatosítani a testünket a beavatkozás után. Utána pedig még egy ilyen fokozatos visszaerősödési időszak van, ez már kiszokott maradni az anyák életéből, és ilyenkor szoktak betoppanni a futópályára meg az edzőterembe, és ilyenkor jönnek, nem szerencsés esetben a lesérülések, meg az itt fáj a hegem, ott fáj a hegem, jaj, le kell ülnöm, mert belenyilalt. Tehát akkor innen lehet látni, hogy a testünk még erre nem kész. Szóval ennek a felépülésnek van egy hosszú íve, ami jó esetben a 12. hétig szépen egy gyógytorna vonalon tud zajlani, és akkor utána még a heg kezelés is bejön a képbe. Mert hogy az a heg, az ápolást kíván egész életünkben, az nem csak a külső heg, amit látunk, ugye az belül is egy heg, és az rengeteg hatással, vagy nagy hatással van az egész testünkre, feszességeket okoz áttételesen az egész testünkben. Ha úgy képzeled el a testünkben a fasciát, a kötőszöveteket, mint egy ilyen búvárruha, amin, hogyha egy feszülés keletkezik itt a műtét által, mondjuk, ahogy betűröd a pólódat a nadrágodba, és megpróbálod felhajtani a kezedet, akkor az a póló kijön a nadrágodból, kicsúszik. Na pont ugyanígy adódik át a műtéti hegnek a feszessége a testedben. És pont ugyanígy fog tudni okozni akár egészen távoli panaszokat és fájdalmakat a testedben. Egy könyökfájást, egy bokafájást, egy csípőfájdalmat, amit nem is kötsz össze, mert hogy senki nem mondja el ebben a rendszerben, hogy a császáros heged lehet egy csomószor az ismeretlen panaszaidnak a kiinduló pontja. És azzal kell ezért foglalkozni, azzal azt kell kezelni, és erre vannak szakemberek, akik ebben tudnak neked segíteni. Szóval nagyon fontos lenne ezt a heg tudatosságot, ahogy mi mondjuk, a császárvonallal beépíteni a császáros édesanyák mindennapjaiba, hogy a heget azt manuálisan masszírozni érdemes, kezelni, eszközöket használni, mert ez az érzéketlenség, vagy hurkásság, vagy tompa érzés, feszülés, ez oldható, ezzel nem kell együtt élni, ahogy már a kórházban is, hogyha elkezdesz már a kórházban tudatosan mozogni, akkor nagyobb eséllyel kerülöd el a szövődményeket, amik a műtéttel járhatnak, úgy, mint trombózis, hasűri összenövések például.
Uh-huh. Tehát az elején az a kulcs, hogy minél előbb találkozzunk gyógytornásszal, és 12...
Vagy minél előbb mozogjunk, minél előbb sétáljunk, igen.
Utána a fokozatosság.
Így van.
És akkor végül pedig, vagy hát ezzel párhuzamosan igazából a hegápolás, amiről hol tudsz jól tájékozódni?
Hát ma most nagy képviség nélkül Magyarországon mi vagyunk az elsők, akik így a laikus tömegek felé próbálunk erről sokat beszélni, de nálunk a honlapon, a császárvonal.hu-n is több cikk van erről, a hegápolásról, hegkezelésről, és a császárvonal applikációban is rengeteg cikkünk van erről, illetve van egy komplett videótárunk is, haladó has és hegkezelés néven fut, ami a 12 hétnél régebbi 12 hetesnél régebbi hegek és pocakok kezelésére alkalmas program. És ugyanúgy arról van szó, hogy nem csak a heget kezeljük ilyenkor, hanem gyakorlatilag integráljuk a heget a testünkbe, kezeljük a pocakunkat, a vérkeringését fokozzuk, így tudnak lazulni a szövetek, így tud szebbé válni egy kötényhas is. A császár esetén azért gyakoribb a kötényhas, hiszen a heg mentén be tud húzni a pocakunk. Úgy lefűz, ha így előtted van, hogy van egy pocak, és ott a heg mentén így befűz a hasunk. De hogy ezeket a feszültségeket lehet oldani megfelelő tornával, kezeléssel otthon is, és szakember által is. Erre találtuk ki ezt a programunkat, elég hiánypótló ebben a formában, hogy már otthon elkezdheted ezt csinálni. És ez nagyon hatékony tud lenni, tényleg, tehát minőségi változást tud hozni, és nem csak szike által. Nagyon sokan azt gondolják, hogy csak a szike segít, egy jól megnyúlt bőr, egy behúzó kötényhas, egy fájdalmas hurkás heg esetén, holott egyszerűen csak el kell kezdeni célzottan mozogni és kezelni, és életmódunkban is erre figyelni, és csodálatosan tud a test alkalmazkodni és változni.
Szintén műtét után, vagy szülés utánhoz kapcsolódó téma, hogy lehet erről olvasni, hogy császár esetén később indul be a tejtermelés, de az előző epizódja a podcastnak a Benkovics Julcsi doktornővel készült, aki elmondta, hogy igazából ennek legtöbbször az az oka, hogy több időt tölt külön a baba és az anyukája, és fiziológiai oka vagy akadálya nincs, hogy kevésbé legyen sikeres a szoptatás.
Igen, abszolút. Itt megint csak az a kulcs, hogy milyen segítséget kap az édesanyja szülés után. Mert hogyha belegondolsz, és mivel nem volt császáros élményed, meg lehet, hogy aki hallgatja, annak sem feltétlenül, ott fekszel műtét után legalább 6 órán keresztül mozdulatlan, fejet nem emelve, hogy elkerüld a posztspinális fejfájást. Ebben az időszakban csak akkor van esélyed merre tenni a babát, ami ugye ideális volna, hiszen megszületik, és utána ideálisan merre is kerül, hogy a kolosztrumhoz hozzájusson, de a Julcsi ennél sokkal kompetensebb, mint én. De hogy ideális esetben itt merre kerül a baba? Na most te ezt segítség nélkül nem tudod megtenni. Egyrészt lóg egy pisit a sag melletted, mind a két kezedben be van kötve valami, vagy csak az egyikben, és hát fekszel. És ahhoz a babához nem tudsz fölállni, hogy a kis kenyérkosárból kivedd, amiben belerakták. Vagyis, ha nem kapsz segítséget, hogy merre tedd, akkor bizony az a baba nem kerül merre adott időszakon belül. Vagyis nem tud beindulni a tejed olyan gyorsan, mint ahogy egy hüvei szülés után esélyt kapó édesanyja-baba párosnál. Mm-hmm. Tehát itt nem arról van szó, hogy a császármetszésnél valahogy meggajdul az ember szervezet, és nem tesz képessé minket a szoptatásra. Arról van szó, hogy a lepény leválása után nem kapja meg az anya mell azt az ingert a baba által. Mm-hmm. Mert nem tud merre kerülni segítség hiány.
Igazából pont ez lett volna a kérdésem, hogy minden esetben elválasztják-e az édesanyát a babától császármetszés után? Vagy vannak olyan kórházak, ahol annak ellenére, hogy császárod volt, nem kell egy pillanatot sem külön töltenetek?
Már elég széles a skála, hogy mi történik. Most azért a COVID elég szépen árnyalja a helyzetet, de mondjuk vannak azok a kórházak, ahol mondjuk amíg az édesanyjának a varrást és a műtétet befejezik a műtőben, már is mehet az édesapához mellkasra, szőrkontaktra a baba. Ami szuper, hiszen az édesanyja mellkasa után az édesapa mellkasa a második legideálisabb hely, ahova kerülhet megszületés után. De már lehet olyat is kérni, és van olyanra is lehetőség, hogy már a műtőben az édesanyja mellkasára teszik a babát. Ez a gyengéd császár műfaja, ezt egy-két kórházban már itthon is végzik. Ez csak is kizárólag programozott császár esetén működik, hiszen sürgősség alatt nincs idő arra, hogy a gyengéd császár elemeit kivitelezzék, hogy a baba lassan kúszson ki a vágás ejtése után, hogy utána megvalósuljon a békés együttlét már a műtőben, hogy nem viszik el a babát mosdatni. Tehát mert ugye, ha egy sürgősségi beavatkozás van, vagy akár egy dupla kesztyűs császár, ahol minden perc számít, hogy mielőbb kivegyék a babát, ott nem fognak lehetőséget adni erre, örülnek, hogy a babát élve kiveszik, és időben cselekedtek. De van olyan kórház, ahol már a gyengéd császárra lehetőség van, erről van egy videónk a YouTube csatornánkon, tehát azt ajánlom megnézni, ott hosszan beszélünk arról, hogy mit is tud tartalmazni egy ilyen folyamat. Ez egy komplett tímet kíván, ahol az anesteziológus, a csecsemős, az operáló tím, és mindenki együttműködve, és a neonatológus ezt lehetővé teszi, hogy ne szakadjon el anya a babától. Aztán van olyan kórház, ahol külön kérni kell, hogy például legyen szőrkontaktus, mert hogy alkalmazzák a gyakorlatot, de ha egy szülőpárnak nem jut eszébe, akkor egyszerűen elviszik a babát, és legközelebb akkor látja anya, ha lábra áll. Ami szerintem egyébként nagyon rossz gyakorlat, nekem ezért volt traumatikus az első szülésem, mert szeparálták a babámat teljesen ok nélkül, és semmilyen információm nem volt róla, hogy most mit csinál, kivel van, mit teszik, és hogy érzi magát. És azok a kórházak pedig, ahol lehetővé teszik, hogy legyen együtt anya, baba, apa, ott azért azt is szokták hagyni, hogy az őrzőben maradhasson ott kísérő az édesanyával, tehát nyilván akkor ő az, aki segíti az anyának a mellkasára tenni, vagy levenni onnan a babát, ha elaludt, vagy ellátni, hogyha szükséges. Úgyhogy ezt is előre érdemes puhatolni, hogy mi a gyakorlata az adott kórháznak, milyen lehetőségeink vannak. De egyébként jogunk van a 0-24-es roomingin ellátásra, tehát hogy ez a szülőnő alapvető joga, hogy a babával lehet, bármit is mondanak, nyilván császárosként ezt úgy tudjuk megugrani, ha van segítségünk ehhez.
Tehát, ha az ember szülési tervet ír, akkor talán ezek ilyen nagyon-nagyon fontos pontok, hogy felírja azt, hogy nem szeretné szeparálják a babáját, hogyha mégis valamiért őt el kell különíteni, mert valami műtéti komplikáció van, akkor mindenképpen az édesapjához engedjék oda, és talán ezzel védheti a saját kis területét.
Abszolút, és egyébként itt fűzöm be, hogy nálunk, nekünk a Császárvonal applikációban van kifejezetten császármetszés esetére szülési terv modulunk. Tehát, hogy a szülési tervre mi azt szoktuk mondani, hogy ez nem egy kőbedésed valami, tehát nem az kell, hogy én amit oda beixelek, vagy amit én oda kitalálok, és kinyomtatok utána, hogy annak minden pontban úgy kell lenni, hanem egyszerűen csak azt segít végig gondolni, hogy nekem mi a fontos, mi az, amiből tudok engedni, és mi az, amiből nem tudok engedni. És persze megnézni, hogy mindebből mi megvalósítható az adott kórházban, ahova menni fogok, vagy az adott orvossal. Ugye olyan feltételes módba kell már beszélnem, mert semmi sem biztos, hogy lesz ilyen, hogy orvosválasztás, vagy kórházválasztás, hogy ez hogy valósul meg. De hogy ez egy ilyen szülési terv végiggondolása, császár esetén is még választásokat ad a kezünkbe, és lehetőségeket, hogy mondjuk ne elégedjünk meg azzal, amit az A kórház kínál, hanem menjünk el egy B kórházba, ahol viszont mondjuk lesz egy megszakítás nélküli roomingin, ahol lehetőségem van a segítőimmel együtt végigcsinálni a folyamatot.
Az elején egy fél mondatot mondtál arról, hogyha mégis elmarad az aranyóra, és nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy terveztük, akkor van lehetőség ezt bepótolni. Ugye ez pontosan hogy kell elképzelni, vagy te hogy gondoltad?
A perinatális szaktanácsadónk írt le több ilyen rituálét a könyvünkben, a Hegmesék könyvben, abból tudok neked idézni. Ő maga azt mondja, hogy van egy ilyen időkapu, amíg még nagyon szenzitív a baba-mama páros, de leginkább a baba megszületés után, pár hét, nem tudom most neked a szakmai időt, intervallumot idézni, de az a lényeg, hogy otthon csendes meghitt magányt teremtve egy kád vízbe beülsz, befekszel a babáddal például, és csak együtt vagytok a meleg vízben, apa is ott lehet, és ezt a megérkezést pótoljátok, azt a békés együttlétet, azt a háborítatlanságot egy gyertyafényes, csöndes együttlétben, amikor lehet, hogy belőled kiszakad egy nagy sírás, lehet, hogy a baba elalszik rajtad, lehet, hogy te is csak csöndben élvezed, és kiélvezed, és megéled a pillanatot, de hogy ezek lélektanilag is olyan szépen helyre billenthetnek minden hiányt, amit megéltél. Természetesen valakinek ez is kevés, tehát hogy kénytelen, vagy érdemes még emellett is szaksegítséget kérni, hiszen olyan törést hozott mondjuk egy koraszülés ténye, vagy akár emiatt egy hosszanti vágásos császármetszés. Azért sok olyan tényező lehet, amit nem fogsz tudni egy kis kádban való fürdőzéssel feldolgozni, de hogy ez is egy ilyen nagyon egyszerű, otthon kivitelezhető tipp, ahol tényleg ezt a háborítatlanságot tudod visszahozni, vagy visszaidézni, ami elmaradt.
Nagyon jól hangzik, el is képzeltem magam egy újszülött babával egy kád meleg vízbe, és teljesen beleborzogtam.
Nem, tényleg én is megcsináltam, én a harmadik babámmal megcsináltam, mert hogy végül ő is műtőbe jött világra, és emlékszem, valahogy a gyerekeim pont nem jöttek be a fürdőbe, már mint a nagyok. És pont ki tudtam élvezni, és belőlem egy akkora sírás szakadt ki, de olyan jó volt, és a kicsikén meg elaludt rajtam. Tehát, hogy olyan szép volt, hogy úgy belesimultunk ebbe az egészbe, és úgy jött az a hangulat, amire vágytam. Úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom, hogy ez érdemes, ha akár spirituálisan nézzük, akár nem spirituálisan, 8 lábbal a földön, egy ilyen szeánsz a szülés után is olyan sokat tud adni egy családnak, meg egy anyának, babának is.
Vannak-e olyan nagyon gyakran előforduló műtét utáni komplikációk, amiről érdemes beszélni, vagy ez mindig inkább egyedi történet?
Mindig inkább egyet, de azért vannak ismétlődések, amiket fel lehet hozni, és amiről mondjuk nem nagyon sokszor hallasz, hogyha arról van szó, hogy mert a császári rutin műtét, ott nem is kell semmi ilyesmivel számolni. Legtöbbször hozzánk heggel összefüggő panaszokkal jönnek, tehát, hogy évek múlva is fáj a heg, vagy érzéketlen a heg, és azt a választ kapják a rendszerben, hogy hát de azzal együtt kell élni. Azzal nem kell együtt élni, az nagyon nagy mértékben javítható. És nem csak szikével, ezt még egyszer elmondom, hanem manuálisan fizikai kezelések mozgás által. Aztán nagyon sokszor van az, hogy ugye a császár meccés után már a következő várandóságon az a baba nem egy érintetlen méhbe ágyazódik be, hanem ott van egy heg. Emiatt vannak lepénytavatási rendellenességek, amik közbe szólhatnak, hogy a hegbe tapad bele a mélepény. Hogyha ez végig ott is marad, akkor ez egy súlyos vérzéssel járhat, sokkal speciálisabb tímet igényel a következő császármetszésnél vagy szülésnél, hogyha egyáltalán például hüvei szülésbe bocsátható az anya ezzel az állapottal. Hegendometriózis egyre gyakoribb, hogy a műtéti hegen vagy a műtét kapcsán endometrikus csomók alakulnak ki szert a testben, vagy akár a hegvonalban. Van az úgynevezett NISH nevű, egy ilyen kis fülke képződik, ez egy heggyógyulási zavar, egy fülke képződik a hegen, ez nagyon-nagyon gyakori most már, ennek pedig a leggyakoribb tünete például az elhúzódó barnázós menstruáció, tehát mondjuk, hogy menstruálsz 3-4 napig, mintha kis szünet lenne, és akkor utána egy ilyen hosszú barnázós etap, ilyenkor ürül ki abból a kis fülkéből a vér, ami oda begyűlik menstruációkor, ez az utolsó adag. És ez sokszor, vagy sokaknál akár még gátja lehet a fogantatásnak és a következő fogantatásnak. Tehát egyszerűen elmarad a kívánt várandóság. Aztán a császárral nagyon fontos megemlíteni, hogy minél sokadik, vagy minél többedik császárról van szó egy anyánál, annál inkább fokozódnak a műtéttel járó kockázatok, tehát a transzfúzió, a vérátömlesztés szükségessége, a hegtapadási rendellenességek, a méhvesztésnek a lehetősége, hiszen folyamatos, hogyha egymás után többször felvágnak egy szervet, az nyilván már nem úgy fog regenerálódni. Sokszor riogatják az édesanyákat a hegszétválással, mint jelenséggel. Indokolatlanul nagyra van nagyítva ez a komplikáció, vagy ez a lehetőség, ami 1% alatti előfordulással játszik, akár hogyha következő várandóságokról beszélünk, ellenben mondjuk azt nem mondják, hogy ennek a sokszorosa például a vérátömlesztés szükségessé válása, vagy a méh elvesztésének lehetősége egy ismételt császárnál. Szerintem a legfontosabbakat elmondtam, tehát minden ilyen heggel összefüggő problémát azt idéztem, igen.
Érdemes ezeket előre mondjuk az orvosoddal átbeszélni, az esetleges félelmeidet, vagy mondjuk, hogyha sokadik császárod van, akkor említetted, hogy többféle komplikáció lehet, javasolnád ezt, hogy személyes konzultációt kérni, és átbeszélni a lehetőségeket?
Bár csak lenne idő az ellátórendszerben arra, hogy mindenki személyre szabottan konzultáljon hosszan a félelmeiről és az előzményeiről. Ideális esetben természetesen ez volna nagyon fontos, hogy saját előzményeim ismeretében, ha van egy dedikált orvosom, vagy a zárójelentéseimmel a hónom alatt megvitatom, hogy hogy vélekedik az orvos a következő babavállalásomról. Igen, van olyan, amikor például az orvos azt mondja a császárnál, hogy te jó Isten, kedves édesanyja, ha lehetne, vállaljon több gyermeket, főleg ne császárral, mert már olyan összenövések vannak a pocakjában, hogy maga a műtét 20 perces, de az összenövések szétválasztása a pocakjában az még egy fél órát rádobott a műtétre, mert hogy ugye minden műtét, minden hasi műtét azzal jár, hogy beavatkozunk a rendszerbe, és ez hasúri összenövésekkel jár. És minél több ilyen beavatkozás van, annál nagyobb az előfordulási valószínűsége ezeknek az összenövéseknek. És hogyha mondjuk van egy minket operáló orvos, ő nyilván jobban tudja, vagy jobban emlékszik, vagy jobban képben van, hogy mi esetünkben mi az, amit tud ígérni, vagy szakmailag ő mit lát biztonságosnak. De itt, hogyha már ne csak a negatívumok fele menjünk, azért elmesélem, hogy az itthoni hazai rekorder az 15 császáros édesanya.
Oh.
És neki megadta a sors, hogy ezeket mind végigvitte. Az egészségügyi állapota az egyébként nyilván egyre nehezebb volt, ezt nyilatkozta is mindenhol, hogy azért egyre nehezebben épült föl. De hogy neki a 15 császár bírta a test, és milyen csodálatos a test, hogy ezek után, a hasi műtétek után így tudunk regenerálódni. Én mindig ezt mondom, hogy a testünk az egy csodás rendszer, és hogy császár után is meg tudjuk neki adni azt a támogatást, tényleg tudatosságot igényel, hogy a lehető legjobb minőségben gyógyuljunk, mi ebben igyekszünk az anyákat végigkísérni, hogy ha már császár lett, vagy ha ő döntött így, de akkor abból a legjobb minőségű gyógyulással jöjjön ki, testileg és lelkileg egyaránt.
Igen, ezt jó tudni, hogy mennyit számít a tudatos felkészülés és a tudatosság. Legyen szó hüvelyi szülésről, legyen szó császármetszésről. Még egy aktualitáshoz kapcsolódó kérdésem lenne, hogy van most a szabályozás? Be kell, hogy engedjék az édesapákat a műtőbe a koronavírus ellenére, vagy erre most nincs lehetőség?
Erre most nincs lehetőség, de a COVID előtt sem volt erre lehetőség nagyon sok helyen. Egy-két kórház volt itthon Magyarországon, ahol deklaráltam, bent lehetett az édesapa a műtőben COVID előtt. Jelenleg most a hatályos törvény az úgy szól, vagy rendelet, nem vagyok jogász, és nem akarom itt azzal lerombolni az imázsomat, hogy rossz fogalmakat használok, de jelenleg az a fennforgás, hogy az előkészítés során és a műtét után ott lehet apa, és ott is kell, hogy legyen, tehát hogy szülőnő alapvető joga, a műtőbe viszont nem mehet be. Uh-huh. De mondom, COVID előtt is csak két-három-négy kórházról tudtunk, ahol apa bent lehetett, foghatta az édesanyja kezét, és a fejénél lehetett, és segíthette A-tól Z-ig, és nem csak az műtő ablakán kukucskálhatott be.
Egyébként van ilyen törekvés, vagy női lobby, hogy ha nem lesz COVID, akkor erre több lehetőség legyen, hogy az édesapa ott lehessen, foghassa a kezünket, mert ez elég fontos lenne.
Abszolút, abszolút van ilyen lobby, hiszen miért ne lehetne ott egy császáros szülésnél is apa pont ugyanannyira szüksége egy anyának abban az élethelyzetben egy szenzitív, őt ismerő segítőre, őt támogató segítőre, mint hüvelyi szülés esetén is. Többnyire a kórházak arra szoktak hivatkozni, hogy nincsen hely a műtőben. Egyszerűen nem kialakult a gyakorlat, de máshol meg igen, és meg tudták oldani. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez ki fog alakulni. Itt viszont nagyon fontos egy dolgot elmondanom, hogy nagyon fontos visszajeleznünk a kórháznak az ezzel kapcsolatos igényünket, és mert változás csak akkor fog elindulni, hogyha felhasználói oldalról, tehát a szülőnői oldalról is lesz egy igény arra, hogy ez megvalósulhasson. Nagyon sok minden úgy változott már így is a szülészeti ellátórendszerünkben, hogy jelezték a nők, akár a nőlobbi, akár az aktivisták, vagy akár csak az anyák visszajeleztek, hogy ez így nincs rendjén, vagy hogy úgy lenne ideális, a nemzetközi ajánlások nem így szólnak, és nagyon jó volna adott kórházba integrálni az adott kórház protokolljába ezeket az eljárásokat. És lassan, de biztosan azért alakulás, változás van ezen a fronton, de ehhez tényleg érdemes visszajelezni, akár a betegjogi képviselőn keresztül, akár az orvosunknak. Tehát, hogy ne legyen az, hogy magunkban bennünk marad az az érzés, vagy az a sérelem, vagy az az észrevétel, jelezzünk vissza. Ez a változás egyik kulcsa.
Az utolsó kérdésem az lett volna, hogy milyen tanácsot adnál a mai mamiknak, de most annyira jó tanácsot adtál igazából.
Igen, a tudatosság, szerintem a tudatosság szótól már, aki hallgat, már a plafonon van, de hogy ennél jobban nem lehet összefoglalni, hogy rajtunk is múlik rengeteg minden, ami meg nem rajtunk múlik, azért meg majd tesznek az aktivisták, tesz az oktatási rendszer, és tesznek azok a lelkes orvosok és szülésznők, akik szeretnék, hogy minél anya, mama, baba, apa barátabb legyen, akár a császármetszés, akár a hüvelyi szülés és itthon kórházi körülmények között.
Köszönöm a beszélgetést Kisverusnak!
Ha tetszett a műsor, iratkozz fel Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-on, és kövess minket az Instagramon.